körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért és védelmi iparáért felelős államtitkára. Szabados Rihárd az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fogalmazott, hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az 5-ös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helytálló kérdés, tiltakozni kell az ellen, hogy adóemelés legyen. Az 5-ös kérdés esetében határozottan kiállok a társasági adókulcs jelenlegi szintje, vagy esetleg további csökkentése mellett, fogalmazott az államtitkár. Csak akkor lehet erős nemzet, ha erős családok vannak benne, ezért a kormány 2010 óta családbarát fordulatot indított el, és jelenleg is történelmi változások vannak folyamatban, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Kon Zsófia kiemelte, 2010-ben a kormány egy teljes családbarát fordulatot indított el. Valóban hisszük azt, hogy csak akkor lehet erős nemzet, hogyha erős családok vannak benne, fogalmazott az államtitkár, felidézve, hogy a 2010 utáni intézkedések során a család, mint érték, napirendre került. A családokat érintő történelmi változások közé sorolta, hogy júliustól megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, a CSED és a GYED SZIA mentessé tétele, továbbá szeptember 1-én elindult az Otthon Start program, október 1-től pedig a 3 gyermekes édesanyák SZIA mentessége. A székely zászló nincs betiltva Romániában, és nem is lesz soha. A székely zászló és a székely himnusz olyan szimbóluma az erdélyi magyarságnak, melyért a korábbi és jelenlegi generációk is harcoltak, harcolnak, jelentette ki Táncos Barna, a román kormány miniszterelnök helyettese videóüzenetben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa arra reagált, hogy Szondi Zoltán, a Csíkszereda labdarúgó csapatának elnöke, az Erdélyi Magyar Érdekvédelmi Szervezet politikai fellépését sürgette, miután a klubot a Román Labdarúgó Szövetség után a román csendőrség is elmarasztalta a székely és magyar zászlók használata miatt. Táncos Barna videóüzenetében az erdélyi magyar közösség egységes fellépését szorgalmazta az ügyben. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány még idén is több mint 750 000 gépjárművet, köztük mintegy 400 000 személygépkocsit érint. Szakértők arra számítanak, hogy 70 000 körül alakulhat a szerződésváltások száma. Kozma Gábor, az insura.hu vezérigazgatója szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzemben tartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk, az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 000 forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kismértékben csökkenjenek. Sport. A második olimpiájára készülő Tóth Zita, alpesi síző, a világkupában november 15-én versenyezne először. A sportoló elmondta, reméli, hogy az edzőitől engedélyt kap ahhoz, hogy rajthoz álljon a finnországi Leviben. Kiemelte, hogy ebben az idényben már 50 napot tudott havon edzeni, fele-fele arányban, főszámában, a műlesiklásban, illetve óriás műlesiklásban. Végül az időjárásról. A szélcsendes részeken pára köd képződhet, amely délelőtt felosztik, majd kisüt a nap. Ugyanakkor eközben délnyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A nyugatira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Demeter vértanú. Szent Demeter előkelő, nemes szülőktől született Tesszalonikiben. Katona lett, és vitézségért Maximianus császár kinevezte Görögország helytartójává. Olyan bölcsen vezette népét és országát, hogy a császártól újabb kitüntetésekben részesült. Mivel keresztény volt, nem elégedett meg a földi dicsőséggel, hanem nyilvánosan is hirdetni kezdte az evangéliumot. Ennek következtében a keresztények száma egyre nőtt. A kabzsi pogány papok jövedelme így megcsappant, és emiatt Demetert feljelentették. A császár nagyon meglepődött, hogy éppen a legkedvesebb embere keresztény, és maga elé hivatta. Azt gondolta, hogy hamar megtöri. Börtönbe vetette, és naponta érdeklődött, hogy megbánta-e tettét. A hírnök azonban mindig ezt a választ hozta, Demeter nem hajlandó megtagadni hitét. Amikor Demeter áldása nyomán Nesztor, a bátor katona egy viadal alkalmával legyőzte Liét, a császár hatalmas termetű katonáját, a császár annyira feldühödött, hogy azonnal megölette Nesztort. Katonáit pedig elküldte a börtönbe, hogy végezzék ki Demetert. Lándzsával döfték át a szívét. Szent Demeter erekjeinek egy része később a szerémségbe került, Illéra egyik helytartója hozatta oda azokat hálából, mert a szent közben járására visszanyerte egészségét. Az erekjék másik része Olaszországba került. Második János Pál pápa visszaadta az erekjét az ortodox egyháznak, és ma Szalonikiben látható. Mai napon emlékezünk meg Szent Bernvard püspök hitvallóról. Szászföldön, a Sommersenburg várában született. Korán árvaságra jutott, ezért nagybátyja, az utrechti püspök tanítatta. Iskolái elvégzése után pappá szentelte, és kinevezte prépostá. Bernvard ezt alázatosságból nem fogadta el, hanem anyai nagyapja csendes várába vonult vissza. 987-ben a császár udvari káplánya, majd harmadik Ottó császár nevelője lett. 993-ban kinevezték a Hildesheimi egyházmegye püspökévé. 30 éves kormányzása alatt székvárosát Szászország legszebb és legerősebb városává tette. Mecénás és művész volt. Egész iskola alakult ki körülötte. Ő építette a Szent Mihály templomot és a bencés apátságot. Emellett aszkéta, imádságos és Krisztust kereső, Krisztust szolgáló lélek volt. Sokat sanyargatta önmagát. Elzarándokolt Rómába, Túrba, halál előtt egy évvel lemondott hivataláról, és belépett a számára oly kedves Szent Mihály bencés apátságba. Itt halt meg 1022. november 20-án. Sírjánál számos csoda történt. Harmadik Celesztin pápa 1192-ben szentté avatta.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Dzsida Jenő Arany és kék szavakkal című versét Téri Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztja volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves Cég lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 34-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Korosvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa jubileumi katekézise. A feltámadt Krisztus nevelgeti vaksi szemeinket. A pápa találkozott Nawaf Salam libanoni miniszterelnökkel. Leó pápa párbeszédet folytatott a szinódusi csoportokkal és résztvevőkkel. A pápa kedves testvérként emlékezik az elhunyt Menicelli bíborosra.
Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A feltámadt Krisztus nevelgeti vaksi szemeinket. Tekintettel a hétvégi nagyobb számú zarándok jelenlétre, Leó pápa október utolsó szombatján, 25-én is kihallgatást és benne jubileumi katekézist tartott a Szent Péter téren összegyűlt több tízezer hívőnek. A reményről szóló megfontolásait ezúttal a késő középkor nagy német teológusának, Nikolaus Kuzánusznak elvéhez kapcsolta, aki Szent Pál apostollal és Szent Ágostonnal vallja a docta ignorancia, a tudott nem tudás tételét, amely szerint remélni annyit tesz, mint nem tudni. Leó pápa jubileumi katekézisét éppen ezért Pál apostol a rómaiakhoz írt leveléhez kapcsolta. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állatatosan.
Siete giunti alla meta del vostro pellegrinaggio, ma come discepoli di Gesù, ora dobbiamo imparare ad abitare un mondo nuovo.
Elértétek zarándok utatók célját, fordult a hívekhez Leó pápa beszéde kezdetén. De Jézus tanítmányaihoz híven most meg kell tanulnunk egy új világban élni. A jubileum pontosan ezért tesz minket a remény zarándokaivá, mert imár mindent a megfeszített feltámadásának fényében kell látnunk. Ebben a reményben üdvözülünk. Ám szemünk ehhez a látáshoz még nem szokott hozzá. Éppen ezért a feltámadott a mennybe menetele előtt elkezdte nevelni a tekintetünket. És ezt még ma is teszi. Valóban a dolgok nem olyanok, mint amilyennek látszanak. A szeretet győzedelmeskedett, és mégis oly sok ellentmondás van a szemünk előtt, és sok ellentét összecsapását látjuk, állapította meg a Szent Atya. Egy a mostanihoz hasonló nehéz korszakban, a 15. században az egyháznak volt egy mára már kevéssé ismert bíborosa, aki nagy gondolkodó, és az egység szolgája volt. Miklósnak hívták, és a németországi Kuezban született, és ennek latinos nevéből hívjuk őt Nikolaus Kuzánusznak, magyarosan Kuzai Miklósnak.
Lui ci può insegnare che sperare e anche non sapere.
Ő megtaníthat minket arra, hogy remélni annyit tesz, mint nem tudni. Ahogy Szent Pál írja, hogyan remélheti az ember azt, amit már lát? Kozai Miklós nem látta az egyház egységét, amelyet ellentétes áramlatok tépáztak meg a kelet és nyugat közötti megosztottsággal. Nem tudta meglátni a békét a világban és a vallások között egy olyan korban, amelyben a kereszténység kívülről fenyegetve érezte magát. Pápai legátusként gyakori utazásai során mindig imádkozott és gondolkodott. Ezért is írásai fénytől áradnak, folytatta a pápa. Számos kortársa félelemben élt. Sokan fegyverkezni kezdtek, új keresztes hadjáratra készülve. Miklós azonban már kora ifjúságától kezdve azokat kereste, akikben remény élt, és akik új tudományágokat tanulmányoztak, akik újraolvasták a klasszikusokat, és visszatértek a forrásokhoz. Miklós hitt az emberiségben. Megértette, hogy a fennálló ellentéteket össze kell fogni, és megsejtette, hogy Isten egy olyan misztérium, amelyben az egymásnak feszülő dolgok egységre lelnek. Miklós tudta azt, hogy nem tud, ezért egyre jobban megértette a valóságot. Micsoda nagy ajándék ez az egyház számára, micsoda felhívás a szív megújulására. Íme az ő tanítása. Adj teret annak, hogy összefogd az ellentéteket, reménykedj abban, amit még nem láthat meg az ember, szólt lelkesen Leó pápa. Nikolaus Cusanus tudott tudatlanságról beszélt, mint az értelem jeléről. Néhány írásának főszereplője egy különös figura, az idióta. Ez az egyszerű, műveletlen ember olyan alapvető kérdéseket tesz fel a tanultaknak, amelyek megkérdőjelezik azok bizonyosságait. Ez a mai egyházban is igaz, jegyezte meg a pápa.
E così anche nella chiesa di oggi. Quante domande mettono in crisi il nostro insegnamento?
Hány kérdés teszi kérdésessé tanításunkat? Fiatalok, szegények, nők kérdései ezek azoké, akiket elhallgattattak vagy elítéltek, mert a többségtől eltért a véleményük. Áldásos korban élünk, lám milyen sok a kérdés. Az egyház akkor válik az emberiség szakértőjévé, ha az emberiséggel együtt jár, és szívében visszhangozza annak kérdéseit. Reménykedni tehát nem annyit tesz, mint tudni, foglalta össze tanítását Leó pápa. Nem minden kérdésre tudjuk a választ.
Abbiamo però Gesù. Seguiamo Gesù. E allora speriamo ciò che ancora non vediamo.
De van Jézusunk. Kövessük át Jézust, és reménykedjünk abban is, amit még nem látunk. Legyünk olyan néppé, amelyben az ellentétek egységbe fornak. Lépjünk be felfedezők módjára feltámadott új világába, mert Jézus előttünk jár. Mi pedig tanulunk, lépésről lépésre haladunk előre. Ez nem csak az egyház, hanem az egész emberiség útja. A remény útja, zárta jubileumi katekézisét Leó pápa. A különböző csoportok köszöntésekor a Szent Atya így üdvözölte a lengyel zarándokokat. Ezekben a napokban van 11. Pius pápa, aki korábban hősies varsói apostoli nuncius volt, történelmi bullájának 100. évfordulója, amely újjászervezte a lengyelországi egyház igazgatását, és a felosztások és háború tragikus időszaka után számos új egyházmegyét hozott létre.
Possa il tesoro della fede, custodito da secoli, rafforzare i chierici e i laici nella speranza di un zelante impegno apostolico. Vi benedico di cuore.
A hit évszázadok óta őrzött kincse erősítse meg a lengyel papságot és a világiakat a buzgó apostoli elkötelezettség reményében. Teljes szívül megáldalak benneteket, szólt Leó pápa a lengyel zarándokokhoz.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A pápa találkozott Nawaf Salam libanoni miniszterelnökkel. 14. Leó pápa szombat délelőtt fogadta Nawaf Salam libanoni miniszterelnököt és Tarek Mitri miniszterelnök helyettest. A libanoni vezetők később találkoztak Pietro Peroni bíboros államtitkárral és az államtitkárság más tagjaival. Október 25-én szombaton délelőtt 14. Leó pápa fogadta Nawaf Salamot, a libanoni köztársaság miniszterelnökét, valamint Tarek Mitri miniszterelnök helyettest, akik ezt követően találkoztak Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár. Az államtitkárságon tartott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek elégedettséggel nyugtázták a jó kétoldalú kapcsolatokat, és közös várakozást fogalmaztak meg 14. Leó november 30-a és december 2-a közötti apostoli útjával kapcsolatban. Megerősítették, hogy a libanoni nép reménnyel tekint az ország reform folyamatára és stabilizációjára, valamint a regionális helyzetre. Közös reményüknek adtak hangot, hogy hamarosan megvalósul az egész levantei térség teljes megbékélése. Leó pápa párbeszédet folytatott a szinódusi csoportokkal és résztvevőkkel. 14. Leó pápa pénteken találkozott és párbeszédet folytatott a szinódusi csoportok és a résztvevő testületek tagjaival, akik Rómába érkeztek az október 24-e és 26-a közötti szentévi zarándoklatukra. 14. Leó pápa október 24-én üdvözölte a világ minden tájáról érkezett egyházmegyei és eparchiális, nemzeti és egyházi területeket képviselő szinódusi csoportok és résztvevő testületek, többek között presbiteri és lelkipásztori, valamint pénzügyi tanácsok, mintegy 2000 tagját. A zarándokok a vatikáni 6. pál kihallgatási teremben gyűltek össze. Október 24-én pénteken kezdődött a háromnapos jubileumi zarándoklatuk. A pápai audiencia fontos eseményt jelent a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumában megfogalmazott iránymutatások végrehajtási szakaszában. A szent év egyben a végrehajtási szakasz első közös pillanatát is jelenti, amelynek célja, hogy a záró dokumentum iránymutatásait lefordítsa az egyház szinódusi jellegével összhangban lévő lelkipásztori és strukturális döntésekre. Ugyanakkor a pápai audiencia alkalmat adott arra, hogy elismerjék-e csoportok és a bennük dolgozó emberek értékes szolgálatát, akik mind egy szinodálisabb egyház építését tűzik ki célul a remény szent éve távlatában. Leó pápa, aki a perui Chiclayo püspökeként, majd a püspöki dikasztérium prefektusaként aktívan részt vett a szinodalitásról szóló szinóduson, figyelmesen hallgatta a résztvevők kontinensek szerint csoportosított előadásait. Mielőtt a pápa megérkezett az audienciára, számos megbeszélést tartottak, amelyeken áttekintették munkájukat egy szinodálisabb egyház előmozdításában, a szent év fényében, amely a reményre összpontosít, folytatva a lelki megkülönböztetés és a döntéshozatal folyamatát a Szentlélekre és egymásra hallgatva. A szinodális folyamat az együttjárásra összpontosít, a rendszeres összejövetelek és a kölcsönös konzultáció révén annak érdekében, hogy megkülönböztesse a lelkipásztori döntéseket és foglalkozzon az egyházi közösségeket érintő kérdésekkel, a helyi környezetnek megfelelően reagálva azokra. Leó pápa meghallgatta a szinodális folyamatról szóló előadásokat a világ kontinenseinek egyházi valóságáról.
Fulfill its primary role in the world, which is to be missionary, to announce the gospel, to give witness to the person of Jesus Christ.
Afrika kapcsán emlékeztetett arra, hogy a misszió kulcsfontosságú a szinodális egyház számára, hogy egy meghallgató missziós egyház legyen, amely tanúságot tesz Krisztusról, és hidakat épít a kultúrák és vallások között. Elismeréssel szólt Afrika ajándékairól, a fiatalságról, a családról és az életerejéről. Arra buzdította az egyházat, hogy fogadja el a sokszínűséget és támogassa a békét, az egységet és a teremtett világgal való törődést. Megjegyezte, hogy minden helyi valóságot meg kell érteni, és tiszteletben kell tartani, és hogy sokféleképpen lehet egyház lenni anélkül, hogy az egyházi élet egyetlen modelljét erőltetnénk rá. Miután meghallgatta az Óceániáról szóló jelentést, a pápa reményét fejezte ki, hogy az egyház a szinodalitás szellemében tovább fog növekedni a szeretet közösségben. Hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a konkrét cselekvésre az olyan globális problémák kezelésében, mint az éghajlatváltozás, a szegénység és az igazságtalanság.
And I think the church has a voice and we need to be courageous in raising our voice to change the world, to make it a better place.
Felszólította az egyházat, hogy bátran emelje fel szavát, és élje meg Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájában kifejezett felhívását, hogy aktívan törődjön a teremtett világgal és az emberiséggel. Az amerikai kontinens tekintetében Leo pápa elismerte az országok közötti és a társadalmakon belüli megosztottságot, valamint a szinodalitás, a meghallgatás és a párbeszéd szükségességét az egyházban és a társadalomban. Rámutatott, hogy a papok, a püspökök és a világi hívők folyamatos képzések kulcsfontosságú ebben a folyamatban, hogy megőrizzük a harmóniát és a szeretet közösséget az egyházon belül.
If there's a place in the world today that really needs signs of hope, it's in the Middle East. And I think that we all wish to be that sign of hope. Thank you.
A Közel-Kelettel kapcsolatban Leo pápa kiemelte, hogy mennyire szüksége van a régiónak a reményre. Elismeréssel szólt a keresztények hitéről, bátorságáról és kitartásáról, mindazok esetében, akik a szülőföldjükön maradnak, és akik a diaszpórában élnek, és a Szentlélek jelenlétének igazi jeleinek nevezte őket. Nagy háláját és csodálatát fejezte ki az ázsiai egyház iránt is. Elismerte a kitartását a szinodalitás megélésében, a nyelvi, a kulturális és a gazdasági kihívások közepette, valamint a hitről tett tanúságtételüket egy nagy részt nem keresztény környezetben. A pápa kedves testvérként emlékezik az elhunyt Menichelli bíborosra. 14. Leo pápa imádkozik Eduardo Menichelli bíborosért, az olaszországi Ancona Osimo nyugalmazott érsekéért, miután október 20-án értesült haláláról. Eduardo Menichelli bíboros halálhírét követően 14. Leo pápa táviratot küldött Angelo Spina érseknek, az olaszországi Ancona Osimo főegyházmegye vezetőjének, ahol a bíboros 2004 és 2017 között szolgált. A pápa őszinte részvétét fejezte ki a veszteség miatt, amely az egyházi közösséget, valamint Chieti Vasto egyházmegyéjét is sújtja, ahol Menichelli bíboros buzgó pásztorként szolgált, és a Camerino San Severino Marche érsekséget is, ahol odaadó papként teljesített szolgálatot. Menichelli bíborosra emlékezve Leo pápa kedves testvérként jellemezte őt, aki odaadással szolgálta az egyházat és a szentszéket. Imádkozik Istenhez a boldogságos Szűz Mária közbenjárása által, hogy üdvözölje a bíborost a mennyei Jeruzsálemben. Távirata végén a pápa apostoli áldását adta Menichelli bíboros hozzátartozóira, gondozóira és mindenkire, aki részt vesz a temetésén. Az 1939-ben az olaszországi San Severino Márkéban született Eduardo Menichellit 1965. július 3-án szentelték pappá. 1968-ban Rómába hívták, ahol 1991-ig az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának tisztviselőjeként szolgált. 1992 és 94 között a Keleti Egyházak kongregációjának titkárságán dolgozott. 1994-ben püspökké szentelték, és kinevezték a Chieti Vastói főegyházmegyébe. 2004-ben az Ancona Osimo érsekséghez nevezték ki. Ferenc pápa a 2015. február 15-i konzisztóriumon bíborossá kreálta. 2017. július 14-től Menichelli bíboros Ancona Osimo nyugalmazott érseke volt. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Mert egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak pihenjek végre. A szakadék már nagyon közel, fog kezem és ne engedd el, már is zuhanom, félek. Azt hiszem, eltévedtem, könyörgök, menj meg. Kélek, halld meg, hogy hívlak én. Most vallanom, hogy nehéz járni utazon, sokszor elbukom. Már rég nem magyarázkodom, aggódnom is kár nagyon, hisz velem vagy, jól tudom. De miért nehéz megértenem, hogy enyém teljesen a kegyelem, hogyha Jézussal járok. Hiszem, hogy ígér csak igazat szor, és a kutatom, keresem, belém hatol, kérlek, vezess és tarts meg. Szívemmel, lelkemmel vágyom, hogy hazataláljak. Kérlek, halld meg, hogy hívlak én. Kiáltok még, hogy szeress még.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,6.